a mézes hetek. Nem szabad elfeledkeznünk, hogy Robin Sándor igen különleges állást foglalt el a halász és fivére egyenruha készítő cégnél. Oly különös volt a pozíciója, hogy okvetlenül kidobják, ha akármilyen címen egy napon túl nem jelentkeznék az irodában. Ha betegség vagy éppen megházasodás címen marad el, annál rosszabb. A gondos és előrelátó fiatalember mind tudta ezt, és azért mindjárt az esküvőjét követő napon sietett a hivatalba, hogy levélben megintse a hanyag katonatiszteket, a könnyelmű önkénteseket, a jókedvű tűzoltókat, mindazokat, akik a cégnek nem akartak fizetni, de akikhez neki voltak éppen semmi köze nem volt. Ez a reggel valóban igen kínos volt, és mindig emlékezetes marad, és pedig igen sok ember lelkébe. A boltajtóban maga halász fogadta. Ott áldogált tétlenül, álmodozva, szakálla megnyírva, haja fölfelé tésülve, nem lehetett ráismerni, mintha útra készen volna Amerikába. Robin úr, mondta a főnök, ne jöjjön ön többé ide. Miért? Kérdés Sándor, és a szíve vére megfagyott. Mert én se igen jövök, feleli a cég tréfás, de rendkívül kesernyés hangon. Ez esetben elmehetek? El, jó napot kívánok. Meg voltam önnel elégedve. Maga tegye le a vizsgáit. Itt önnek egy notesz, csak az első lapja van beírva, szakítsa ki. Írjon bele okos dolgokat, bevételt és kiadást, amit költ. Jó napot, Robin! Jó napot! A fiatalember elfordult a régi körúti háztól, és elhagyta elveszett állásának színhelyét. Elment, és bár mindössze is egy alantas írnoki állás volt, amit mindörökre elhagyott, a szeme könnyedni szeretett volna, a szíve bent bizonyára sírt is. Mert konzervatívok vagyunk, ó, drága olvasó, az ember csak maradi állat, akármilyen fiatal és radikális. Fáj elhagyni a megszokott rosszat is. A dohos irodát, a szélhámos üzletet, amely 100%-re és mindent összedolgozik, és mégis megbukik. Fáj a válás egy megszokott tonett cégtől, melynek ülőhelyét magad ültet ki. Fáj a válás egy nedves hónapos szobától, melynek kontárkész festette díszítéseit, amit nézted a nyomorúság és éhség napjaiban. Fáj, mert amikor gondolataid és emlékeid tanyáját valahol otthagyod, ösztönszerűleg érzed, hogy magadból hagytál ott egy darabot. Robin kerülő utakon ment hazafelé, de ez utakon éppen ezeken kellett találkoznia a vele egysorsú alkalmazottakkal. Ezektől tudta meg az egész borzasztó esetet. Halász Frigyes kezet fogott egy főherceggel. A dolog nem olyan egyszerű, hogy első hallásra meg lehetne érteni. Ez ember mind vetemedett arra a vakmerőségre, és miért követte a tényt az anyagi tönk. Kivé bár az elbeszélés keretéből, amely csaknem kizárólag becsületes, vagy legalább formás embereket zár magába, mégis pár szóval jelzem amaz üzér életrajzát. Nem volt az szabó, sosem értett egy mesterséghez is. Alkusz vagy filozófus volt, napról napra élt, és ebben az állásában megfigyelte, hogy az utolsó évtizedek legerősebb jellemvonása az egyenruhára, a díszes, szép és drága egyenruhákra való törekvés. Amaz országban és abban a korban, holott aranyzsinoros ruhára és puderes szopra vágynak a legkomolyabb férfiak is, amikor komoly szó esik arról, hogy a rossz törvények alapján csak hiányosan ítélkező bíró tekintélyét egy idegen országból szedett, ott emlékezetes, de itthon nevetséges öltöndarabbal korrigálják meg, Frigyes és fivére valóban a legjobb időben szervezték és alapították meg az egyenruhaboltot. A filozófia pompásan beütött, hála a ma jobbmódú fiatal önkénteseknek, akik nem csak viselték, de ették, itták és szivarozták is a drága ruhákat. És pedig olyan formán, hogy nem öltöztek egyszerre 10 vaknerokba, hanem egyet fölhúztak, 9-et pedig elárusították. Bonyolult ez az ügy, és talán nem is érdemes magyarázatra, elég az hozzá, hogy a szaboknak a dolgát az Isten igen fölvitte. Keleti rendjeleket kaptak, és délszaki szállítók lettek. Nehezen ment, de végre megnyerték a monarchia némely tekintélyét is, beszabadott menniük a kaszárnyákba, törzstisztek, olykor kezet fogtak a céggel, amely igen szenvedélyes kiállító volt, és így került ahhoz a szerencséhez, hogy egy időleges és különleges kiállítás alkalmából többféle hercegek és igen magasan gúrak társaságában egy egészen fiatal főherceg megszólította magát az üzlet alapítóját. Ez a nadrág félig szarvasbőr? A legfinomabb szarvasbőr, fentség. Csináljon nekem egy ilyen nadrágot, de még finomabbat, és teljesen szarvasbőrből. A diadalmas életöröm érzése üntötte el az üzér szívét. Mámoros volt, bolond volt, kinyújtotta kezét a főherceg keze felé. Az ifjú fenség a tüntető mozdulatot észrevette, elpirult, megzavarodott, nem tudta, mit csináljon. De Frigyes mind tolakodóban nyújtotta a szepős kezét, mire a főherceg ellenállni nem tudván beleugrott. Vékony kis kezét, melyre csak most került a jegygyűrű, átengedte. A cég mohón elkapta és rázta, félig divatos, félig keleti módra. Körülöttük pedig a megdöbbenés moraja zúgott végig, egy kedves és vérmes huszártiszta kardjamarkolatára szorította a kezét, az a vágya támadt, hogy a megzavarodott halász nyomban agyonvágja. Vérontás nélkül végződött, sőt, meglehetősen titokban is maradt az eset, de igen jelentős helyekről üldözni kezdték a céget. Méreteire, szabására, zsinórjaira kivonták a lehetetlent, ami náluk készült, az nem volt többi előírásszerű, és nem lassan-lassan, de rohamosan, más nagyszabású vevője nem maradt a cégnek, mint egy Balkán állam királya és törzsfara, de ezek meg nem fizettek. A kedvező széllel indult cég így kénytelen vala beevezni a Krida Rév partjába, és így veszti el állását Robin Sándor egy készszorításnak miatta. A fiúk, amikor Sándor az esetet elbeszélte, roppantul fölháborodtak, és a polgári érzés nagyon is föllángolt bennük. A zsidónak fogták pártját, talán oktalanul, mert egy főherceg mégiscsak nagy úr, hanem az a régi, az olyan korszak volt. Estig kiúzták méltatlankodással, de fölhasználva ama pillanatokat, amíg Sándor vacsorára való szakaládéért odajárt, igyekeztek a helyzetet komoly oldaláról is felfogni és megbeszélni. Az általános hangulatból az érzett ki, hogy ez a kis társaság ama szerény háztartást, melyet most katasztrófa ért, fenn akarja tartani mindenképpen, esetleg egy igénytelenebb részvénytársaság alakjában. Összepótolják a pénzt, amelyre e három embernek szüksége van. A baj e szép tervben csak az volt, hogy egyikőjüknek se volt egy fölös krajcárja is, házi nevelők és ügyvédi írnokok voltak, és közöttük egy, természetesen a jó hírsé, pénzfizetséget nem is kapott, csak kosztot és ruhamosást. Mégis ő ágált most a legjobban, mert természete, hogy ő segítsen másokat, aki magával tehetetlen. Urak, mondá, mindig a jövőről beszélünk. Mi közünk nekünk e pillanatban a messze jövőhöz? Azt hiszem, a pillanatnyi szükség beállott. Pénz kell, de mindjárt. Nekem van egy tervem. Egyszerű. Én a jövő héten anabaptista leszek. Nevettek és bámultak. A fiatalember sietett a magyarázattal. Úgy tudom, súgta, hogy az anabaptisták gazdagok. 50 forintot adnak minden áttérőnek, és ezen felül jól meg is fürtetik. Nevetett, de igen komolyan, amint hogy már régebben gondolt erre az esetőségre, mint ultima rációra. A többiek kacagtak, úgy, hogy az ablaknál ábrándozó, urára váró és szörnyen éhes piroska is fölriadt. De csúfolódásuk dacára könnyen lényük megdöbbent, és az 50 forint csáptáncot járhatott lelki szemeik előtt. Egyedül a festőröstelte magát. Az állás. Fő egy új állás. Ügyvédhez kell mennie, akárhogy utálja is ezt a dolgot. Le kell győznie ellenszenvét, vagy magántitkári állásra kell szert tennie. Reggel küldenék érte a fogatot. Nem is volna rossz. Nevetett közbe Hirsi. Piroska tapsolt a tervre, nagyon tetszett neki. Az öreg asszony is fölnézett a kötéséből. Vagy újságíró lenne. Azt mondják, most már meg lehet abból élni. Csak hogy akkor éjszaka kell dolgoznia, gázvilágnál, a forró, izgatott levegőben. Az asszony elhalványodott, a szája sírásra gördült. Szerencsére Sándor megérkezett, és egyelőre rakmároztak 25 krajcárból valamennyien. Piroska gyönyörűen fölvagdalta a szapaládét, hagymát vágott hozzá, ecetet öntött rá, meghintette borssal és paprikával. Sok volt, szép volt, hideg volt, mert ez áldott olcsó ételnek megvan az a megbecsülhetetlen sajátossága, hogy meleg időben is hideg marad. Ezért, és különösen olcsóságáért, áldasség föltalálója, kinek egyénisége ismeretlen, de tevékenysége a közre azért hasznosabb, mint sok könyvírójé, művészé és politikusé. Bíz, én ezt hiszem, és ki is mondom. Rendkívül jó étvágyal ettek, kivévén Robint, aki csak csipegetett. Nem tudom miért. Lehet, hogy azért, mert most már, állás nélkül, úgy vélte, hogy étkezés dolgában önmegtartóztatással kell élnie. Egy kissé nyomasztó hangulatban, de jó tervekkel váltak el. Terve a következő hetekben is volt mindenkinek, de tenni csak a festő tudott. Ő keresett, nincs mit titkolózni, a kis társaságra. Ő tartotta fenn a 3 tagból álló családot, melynek 2 tagját szerette, az egyikét, a férjet forró mély barátsággal, a másikat, az asszonykát halálos, izzó, de eltitkolt szerelemmel. Kivallottam ezt is. És ha már mindent elmondok, hadd szólok néhány szót a különös jellemű kezdő művész benső és külső életéről. Addig is, kedves olvasom, szépen megkérlek, a kárhoztatás kövét ne dobjad az emberekre, akik látszólag a polgári rendes útról letértek. Szapaládé bankettek és kajszi barack vacsorák. Hadd időzök nálatok még egy keveset. A művészet és az irodalom sok szép ügyét beszélték meg ez alatt, és szőtték a legkomolyabb, a legmesszebb menő terveket, amíg az étellel játszottak, mint a gyermekek. A kenyérhaját szalonnának, belét kalácsnak ették, bicskával, mert bicskája mindegyiknek volt, apró darabokat vágtak belőle. Kicsi híja, hogy az asztalra nem rakták, katonáknak ki nem nevezték, nem szólították néven, mint az egész kicsin gyermekek szokták. Azért komolyak voltak, sőt, nagyon is komolyak, és mint a derék fiatalság javarésze, a jövendőben, és azért éltek ők is, és nekik sem jutott eszükbe, hogy az ember igazi jövője, amiért élni érdemes, a voltaképpeni cél, a múlt, az elmúlt fiatalság. Iskolákban kellene ezt tanítani, aminek tisztára az ellenkezőjét tanítják, és ezért kellene valami szép szociális forradalmat csinálni. Azért, hogy másképp rendezkedjék be a világ, és az ifjúság magáért éljen, és ne az ostoba, az ismeretlen öregségért, amit hangzatos hazugsággal úgy hívnak jövő. Fiatal olvasom. Remélem, megvagytok elégedve e kijelentésemmel, amelyről sok szó fog esni még az elbeszélés folyamán. Sőt, nekem úgy tetszik, magával az ezüst kecskével is a legerősebb összefüggésben van ez a tárgy. De várjunk, amíg az ezüst állat újra megjelenik, és addig kísérjük figyelemmel az eseményeket, amelyek csöndesen és nem ismeretlen mederben folytak. A családfő egész napon át állást keresett. A barát egész nap dolgozott, és munkásságának pénzbeli eredményét minden este elvitte a családfőnek. A kréta és szénrajzok ideje volt ez, a könnyebb művészet roppant elterjedésének ama korszaka, amely a szegény Ben Gyula emlékéhez fűződik. Persze, ma már senki sem tudja, hogy miért jött annyira divatba, és miért lőn oly olcsó a fotográfia és az élet után rajzolt életnagyságú kréta és szénrajz. A pékek, a fűszeresek, a nyugalomba vonult soványabb szakácsnék mind-mind lerajzoltatták magukat vele. Sőt, vasúti tisztviselők és antikváriusok is, és művárusa is éppen egy ódondász volt, aki a világ minden nevezetesebb jogtudását külön lerajzoltatta magának. Bárha ezekkel sem rokonságban, sem semmiféle ismerettségben nem állott. Tökéletesek nem voltak ezek a képek, de érdekesek, tiszták, erősen árnyékosak, és ahol rá lehetett bírni a megrendelőt, mindig a Rembrandt modorában. Ha azonban kellett, bizony lemondott Gyula a művészet nagy elveiről is, és a fehér ingalléról elhagyta a verőárnyékot, mert azt az alsóbb, sőt részben a felsőbb körök is piszoknak nézték, és kigumiztatták. Még egy különös jellege volt ez arcképeknek. Az, hogy az orra csak nem valamennyinek egyforma felé hajolt, nem élbe, hanem síkba futott, a hegyén egy kis behorpadással, olyan, mint amilyen Petőfinek rajzolnak, és amilyen formájú volt magának a festőnek az orra is. Megfigyeltük és sokat nevettük ezt a tüneményt, amelynek magyarázatát ma sem tudom, nem is keresem, mert sejtem, hogy senki sem kíváncsi rá. Legalább 3 forintot hozott Gyula minden este, és Robin Sándor ez összegeket egy jogtörténet lapjaira rendesen följegyezte, hogy visszaadja neki, ha kúriai bíró lesz, vagy még elég. Gyula azonban mindig rettegett, hogy a kereset egyszerre csak megakad, vagy rendkívül leszáll, és némi agályai voltak akörül is, hogy tehetsége végképp elromlik e szamár, sablonos munkában. Olajfestékkel már alig dolgozhatott, pedig mi kéj olajjal dolgozni, és 16 féle színt a bádogtubusokból egy palettára kinyomni. Aggájait és szomjú vágyakozását nem említette senkinek, de ebben az időben alig is beszélt mással, mint Piroskával, akivel különben is több időt töltött el, mint maga a családfő. Robin Sándor nem született férjnek, már ezt most mindjárt lehet, hogy egész váratlanul kimondom. Először is a legjobb női társaságot szívesen odaadta a legrosszabb férfi társaságért. A hölgyekkel általában nem igen tudott mit beszélni. Csak akkor volt igazi beszélőkedve, ha vére felizgult, szíve megnyílt, és csak erre az időre. Különben, ha kedvelte is őket, egészen emberszámba nem vette az asszonyokat, amiért remélem nem veszíti el minden rokonszenvet, bárha megérdemelné. De nem tehetett a természetéről, a neveléséről, az életviszonyairól. Nem ismerte a hölgyet, nem voltak nőtestvérei, és hogy nem csak férfiak, hanem nők is vannak a világon, ez a felfedezés gyakorta meglepte, nem egyszer igen kellemesen. Máskülönben a legszívélyesebb módra, a legkedvesebben viselkedett Piroskával. Napközben is sokszor hevesen megcsókolta, fölemelte az ölébe, fölvette a hátára, és a szobában úgy hurcolta, mint egy gyereket. A festőnek egészen más természetet rendelt az Isten. Csak nővel tudott igazán barátkozni. A nővel, akit még nem ismert, aki rejtélyes, izgató, szép és szent lény volt a szemében. Munkájából, ha halálra fáradtan Robinékhoz pihenőre tért, szíve izgatottan vert, és a gyönyörűség áradt el lelkében, mert mindjárt fogja hallani hangját a nőnek, látni termetét, szemeinek nevetését, ajkának mozgását. És a művész még izgatta, segítette, föllángoltatta benne a férfiú érzéseket. A leány fejének gyengéd és finom vonalai, egyéni, disztingvált és gazdag rajza megremegtették. Az állát, orocskáját, a fülét lerajzolta magában 100 000-szer. Magába szívta az asszonyka formáit, mégse tudott betelni vele soha. És amikor este hazatért, nem fogott kezet vele. Csak egy idő óta nem fogott, azóta, amióta szokatlan, édes kégy szerzett neki, amint ama kéz lágyan és mégis erősen markába búvott. Robin sokáig nem vette észre ezt a tartózkodást, és amikor megfigyelte mégis, tréfásan megkorholta. Összevesztetek? Mindjárt összeütöm a fejeteket, csókoljátok meg egymást. A festő, és talán Piroska is, roppantul elpirultak, de rosszat nem gondolt itt senki, bizony Isten. Gyula zavartan kezdte a társalgást, de annál nagyobb ékes szólással beszélt később. Robin leült tanulni, az első szigorlatra készült, ők meg ketten csevegtek, azaz az asszonyka hallgatott. Hallgatta a festő nagyszerű terveit, óriási képtárgyait. Izzó bárányfelhőbe, teljes napsütésnél angyalokat akart festeni, százat vagy többet, de prímára, minden aláfestés nélkül. A nyomor szívtépő képét akarta megfesteni végtelen sorozatokban, és olyan nagyban, hogy külön kellett volna vásznat szövetni hozzá Belgiumban. Ha mindazt megcsinálhatja, aminek a vázlatai egy kis könyvben már is megvoltak, akkor Jacopo Robusti, ami a nagy fölfogást és arányt illeti, csak másodszorban utána következik. És ha megcsinálhatja, ha a gazsors útjában nem áll, a jóisten tudja, nem lesz-e olyan hírneves, mint ama Tintoretto, aki egészen ifjú korában csak olyan vad és vakmerő tervelő lehetett, mint az én Bem Gyulám. Piroska örömmel hallgatta, és csendes, de erős vágyakozással várta jöttét, és igen megelégedetten mosolygott, amikor lépéseit megismerte. Szerencse, hogy olyan lány volt, hogy érzéseiről nem igen adott számot magának, legalább ebben az időben nem. Különben talán meg is ijedt volna, tudván azt, hogy amíg teste, szerelme egészen Sándorjáé, lelkének egész érdeklődésével tapad annak barátjához, álmodik a törekvéseivel, osztja szenvedéseit, megkönnyezi kétségeit. Jó szerencse, hogy az asszonyka ebben az időben csak ugyan nem ébredt még öntudatra, és minden félelem, minden erőszakos átmenet nélkül ment át egyik, másik, talán egy igazabb, inkább nekivaló, ama öröknek nevezett, tisztán lelki szerelembe. Ah, csendesen! Senki sem tudja még, és ha csak lehet, ne is tudja meg senki. Csak a levegő égben láthatatlanul tanyázó géniuszok, akiknek minden dolguk az, hogy az egymásnak rendelt szíveket a legnagyobb távolságon, a legfeneketlenebb akadályokon át egymáshoz vezessék, egymásra fektessék. Ezek a nemtők szépen, lassan, észrevétlen kézen fogták a mi két fiatalunkat is, de az egyik kirántotta a maga sovány csuklóját. A festő szenvedni kezdett. Éjjel kikelt ágyából, lefeküdt a puszta földre, sírt és jajongott, és másnap roppant lelkiismereti furdalásra ébredt. Egy órát elaludt a munkaidőből. Hogy fog Robinnak beszámolni? Már megint kevesebb pénzt visz, így tönkre mennek. Azon felül szólnia kellene neki. Ha egy szikra becsület van benne, szól. Megmond mindent. De ha van benne egy szikra becsület, szólhat-e most? Elhatározta, hogy nem jár hozzájuk, hanem levélben küldi el a pénzt. A fájdalomtól elzöldült és eltorzult az arca, amikor ez az elhatározás megérett benne. Minek élni tovább, ha nem mehet oda? És mégsem hagyhatja őket el? Egy napon át el is maradt. Betegség címén. Ezen a napon találkozott Robin Sándor egy Bergen nevű emberrel, akiről sok emlékezetes dolgot fogok elbeszélni, és aki német neve dacára magyar volt, ó, nem egészen az.